Kedves hallgatóink, a következő percekben a 27. Zsoltár magyarázatát hallják Dezső Attila, sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
Békesség Istennél, Dávidé! Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járulok, Uram! Ne rejtsd el orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem! Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Azt hiszem, mindannyian erre vágyunk, arra a lelki, testi, fizikai, szellemi békére, amit csak az Isten adhat meg nekünk. Erről szól a 27. Zsoltár, de kezdjük úgy, ahogy szoktuk, hogy mikor, milyen körülmények között született ez a Zsoltár.
Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Igen, hát ez a 27. Zsoltárral kapcsolatosan is, ugye azt olvassuk az elején, hogy Dávidé, és hát tele van panasszal, tele van nehézséggel. Több helyen említi az ellenséget a király, akik rátámadnak, akik körülveszik, rágalmazzák, és éppen ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogy Dávid két nagy nehézsége jöhet igazából így számításba. Én azt gondolom, hogy talán kevés rosszabb dolog van annál, mint amikor az embert a családjából belülről éri támadás. Dávidnak fiatal korában, vagy a fiatal éveiben az apósával kellett kínlódnia, ugye az apósa Saul volt, aki gyűlölte, aki üldözte, aki el akarta pusztítani, nagyon sokszor került nagyon nehéz helyzetbe, és aztán idősebb korára pedig, ugye a Betsabéval való vétkezése miatt, meg a fiával, Absalonnal szemben kellett megállnia, de mind a kettő ugye a család ból belülről jövő probléma volt, de ugyanígy lehet bármelyik háborús helyzetet is elmondani, hogy hát lehet, hogy akkor ekkor keletkezett a Zsoltár. Annyi bizonyos, hogy a 10. versben megjegyzi, ugye, hogy ha apám, anyám elhagynának is, akkor az Úr magához fogad engem, és hát ez arra utal, hogy Dávid nagyon egyedül érezhette magát, hogy nem csak, hogy körülveszik, hogy nem csak, hogy szorongatják őt, de ebben a támadásban egyedül van, és mondhatnám így is, hogy nem kap emberi segítséget. És aztán a Zsoltár végén, amikor türelemre buzdítja magát, ugye, hogy bízzál az Úrban, légy erős, bátor szívű, bízzál az Úrban, ugye ez a 14. versben, amit olvasunk, ez arra utalhat, hogy hát van egy kialakult probléma, ami még nem oldódott meg, hogy döntést kell hozni, vagy cselekvés kényszerben van, mondjam így, de még várakozni kell, mert majd az Isten be fog avatkozni. Szóval így a 27. Zsoltár az egy olyan élethelyzetet tükröz, amikor Dávid fenyegettetésben, bizonytalanságban él, de erősen kapaszkodik az Istenbe, mert tudja, hogy csak nála találhat valódi védelmet, csak nála van a békesség. Úgy lehetne talán ezt így összegezni, hogy ez a Zsoltár igazából az ember félelmeit segít kezelni.
Nincs olyan ember, aki ne félne. Mindannyian félünk valamitől. Nagyon sokféle félelmet felsorol ez a Zsoltár.
Igen, hát azt hiszem, hogy talán a legárulkodóbb, hogy a második versben azért nagyon szépen leírja, hogy mi az, ami félelmet kelthet bennünk. Ugye, hogyha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, ugye, itt így olvassuk. De ez egy tudatos, összehangolt támadás egy ember ellen. Maga a gonoszokra használt rászó is a tudatos gonoszkodásra, az akaratlagos bántásra utal. Szóval én azt hiszem, hogy érzi az ember a másik közeledésében, hogy most akkor ez tisztességes, ez jó akaratú közeledés, vagy inkább egy aljas és alattomos és bántó közeledés. Már ez félelmet generál az emberben, ugye, hogy valaki olyan tisztességtelenül közeledik hozzám. Aztán szorongató ellenségekről beszél Dávid. Magyarul ez a bántás, ez egy tartósan fennálló állapotot idéz elő. Nem csak annyiról van szó itt, hogy valaki megütött, és az most nagyon fáj, és most irgum-burgum, hanem egy húzamosabb időn áttartó. Én valahogy így fogalmaznám, lelki folytogatás az, amit átél ez a király. Ma valahogy úgy mondjuk, hogy ez a húz megerez megállapot. Amikor mire azt hinnénk, hogy na hát most már végre könnyebb lesz, hogy na végre leszálltak rólam, akkor újra harapnak. Valahogy úgy fogalmaztam magamnak, mint a pitbull kutyák, ugye, amelyik hogy megragadja és nem engedi el az áldozatát, hanem újra és újra szorongatja. Szóval azt hiszem, hogy ez az élet minden területén megélhető. Hogy amikor úgy beleállnak az emberbe, és én azt gondolom, hogy ennek azért úgy nincsenek ütésnyomai, nem lehet látleletet venni, de sokkal mélyebb bántalmazásnak számít, mint hogyha valakit úgy jól helyben hagynának. Főleg az ilyen nyomásgyakorlások, amikor jönnek és szorongatnak újra és újra, úgy rendesen ki lehet készíteni vele az embert. Bántalmazásnak számít, mert ez a mindennapos befeszülés, hogy na vajon mit akar megint, ez az állandó készenlét, ugye, amiben az ember benne van, ez a mindennapos stressz, ez az állandósuló félelem, ez a rettegés, ez úgy kimeríti az embert. Hogy bevallom, én a törvényhozás terén sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznék erre, mert ma nagyon sokan szenvedünk tudatos, tartós lelki bántalmazásoktól, és nem csak gyerekekről van szó, azt hiszem, hogy a felnőtt világ sem kivétel ez alól. Tehát, hogy ez a szorongatás is félelemforrás. És hát ez a másik vers még azt is elárulja, hogy az áldozat azért kezd félni, mert a támadóinak az indíték a világos előtte, azt mondja, azért támadnak, hogy marcangoljanak engem, hogy széttépjenek, hogy elpusztítsanak. És azt gondolom, hogy ilyenkor aktiválódik a természetes önvédelmi reakciónk, amikor az életünket, az egzisztenciánkat, a becsületünket, a tisztességünket érezzük veszélyben, és hát megváltozott körülmények között ez a nagyfokú élni akarás, ez stressz hormonnal és félelemmel reagál. Valahogy úgy vagyunk vele, hogy keressük a megoldás módját, a megküzdésnek a módját, hogy na, most hogy jövök ki ebből a problémából?
Visszatérve mégis kapcsolódva az előző kérdéshez, beszéltünk arról, hogy amikor megtámadnak bennünket, hiszen ezt a szót használja a Zsoltár is, hogyan tudunk védekezni ez ellen a támadás ellen? Mit mond a Zsoltár, mikor vagyunk mi az ellenségeink támadása alatt?
Igen, hát hogyha végigolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor látjuk azt, hogy mindenképpen akkor támadnak bennünket, akkor érezzük, amikor támadó viselkedést tapasztalunk, vagy ha szorongatnak, azaz tartósan zaklatnak. Ugye az iskolában van egy ilyen, hogy bullyingolnak bennünket, ugye a gyerekek így tudatosan gonoszkodnak és kikészítik a másikat. Ha egyértelmű a szituációból, hogy a cél az, hogy bennünket megbüntessenek, lejárassanak, megverjenek, vagy akár az életünk forog kockán, akkor is tapasztalhatjuk, hogy ellenség támad bennünket, amikor kiállnak az ember mögül, és magára hagyják a bajában az embert. Ugye azt mondja, hogy apám, anyám elhagyna. Ugye Úriásnak a halála, ahogy a Becsabé történetében, ugye az volt, úgy ölték meg, hogy amikor a leghevesebb volt, akkor gyorsan kiugrottak mögüle, és egyedül maradt, és őt el tudták pusztítani így. Vagy amikor indulatosan kommunikálnak velünk, gondoljunk bele a 12. versben, ugye ezt olvassuk. Vagy amikor hazugságokat terjesztenek rólunk, ugye hamis tanúkról beszél itt Dávid ebben a Zsoltárban. Vagy hát amikor egyértelmű a helyzetből, hogy ami most történik, az igazából nem rólunk szól, hanem a támadó szívében lévő bosszú és a gyűlöletnek a megnyilvánulása, hogy a bosszút lihegnek ellenem, mondja ebben a Zsoltárban Dávid. Szóval én azt gondolom, hogy amikor ezeket tapasztaljuk, akkor a természetes védekező rendszerünk készen léttel válaszol, és ha az ember tehetetlenségért érzed, na akkor olyankor alakul ki igazából a félelem bennünk.
De azt kérdezi a zsoltáros, hogy ember mit árthat nekem? Uh-huh. Most akkor emberektől félünk, vagy nem emberektől félünk?
Nagyon jó a kérdés. Az a helyzet, hogy az ember csak hordozza azt a fenyegető magatartás együttest, amit sok esetben nem tudunk kezelni, amit támadásként élünk meg, és hát ezért alakul ki bennünk a félelem ilyen válaszreakcióként. Tehát valójában nem az emberektől félünk, hanem attól, amit az ember, az adott ember képvisel. Attól félek, amire számíthatok tőle. Ugye mindig más-más emberrel találkozok, más-más dolgokban tud bennem félelmet kiváltani, mondjuk más egy kis Pista dűkitörése, meg más egy nagy Rozika súnyi hazudozása, úgyhogy csak az a helyzet, hogy ezeket úgy emberekhez kötjük, és hát vannak, akik a félelemkezelésnek már egy konkrétabb fázisában vannak, és az ember mögött a feszültség kiváltó tényezőt látják. Volt olyan gyülekezeti tagom, aki azt mondta nekem, hogy tiszteletes úr, én félek a szájától, ugye egyik asszonynak a szájától, mert nagyon piszkos szája van annak a nőnek, hogy nincs szükségem rá, hogy engem is kikezdjen, de megvan a véleményem. Szóval ő már meg tudta fogalmazni azt, hogy igazából nem ettől az asszonytól fél, hanem attól, amit az az asszony képvisel, amit csinál. De mivel konkrét személyeken keresztül tapasztaljuk ezeket a sajátos bántásokat, szinte beég nekünk, így mondom, hogy vele vigyázni kell, hogy ezt inkább kerülni kell, na, hogy ezt hízelek, de igazából ez egy kígyó, ennek nagy hangja van, ez dühösségével büntet, ez úgy csinál, mintha mennyire segíteni akarna, de valójában alása a dolgainkat, ez egy rossz indulatú valaki. Szóval, ha belegondolunk, akkor igazából emberekhez kötjük ezeket a félelmeket, de valójában, ahogy mondom, nem az embertől félünk, hanem az attól, ami vár ránk a vele való találkozás.
Mindannyian különbözőképpen reagálunk a félelem forrásra. Van, aki bevallja, hogy fél, van, aki tagadja, de honnan tudom felismerni, hogy most az én testem, lelkem, szervezetem egy ilyen félelmi üzemmódba kapcsolt?
Amikor félelemről beszélünk, akkor mindig négyféle területet kell megvizsgálni magunkban. Ugye az első nagy kör, vagy az első nagy dolog, ugye árulkodnak a félelemről az élettani reakcióink. Megemelkedik a pulzus számunk, megemelkedik a vérnyomásunk, szaporább a légzés, aki fél, annak általában befeszülnek az izmai. Megfigyelték azt is, hogy ilyenkor kitágul a pupillánk, hogy jobban lássunk, meg időbe tudjuk észlelni a támadást, el tudjunk hajolni mondjuk egy ütés elől. Nagyon veszélyes, egészségkárosító hatása van a teremtett testünkre nézve is a félelemnek. Én hiszem, hogy ezért is van a Bibliában 365-ször az, hogy ne félj, mert az neked nem lesz jó. És én hiszem, hogy a mai sok magas vérnyomás, meg a mai agyvérzések, sztrókok a társadalomban a félelmeink miatt vannak. Amikor nem érezzük magunkat biztonságban, és belülről örlődünk, meg gyötrődünk, meg görcsölünk. Dávid itt is örlődik, ugyanígy mondja is, hogy ne dobj oda az ellenségeim indulatainak. Na most ezt csak akkor tudja mondani egy ember, amikor nem érzi magát biztonságban. Persze előfordulhat az is, hogy az ember lefagy, ugye van is a pszichológiában, jól emlékszem, beszélnek ilyenről, hogy freezing, ugye, hogy lefagytam, amikor nem tudok reagálni, amikor debilizálódik valaki a félelem miatt, és meg lehet figyelni embereknél, hogy mondjuk fázis késéssel reagál dolgokra, hogy ez is a félelemnek egy ilyen élettani jele lehet. Aztán a második nagy dolog az emocionálisan, vagy hogy mondjam magyarul, érzelmi síkon is vannak ilyen árulkodó jelek, amikor valaki fél. Legtipikusabb az a bizonytalanság érzése, hogy na most akkor most mi van? Hogy nem tudom konkrétan megfogalmazni, hogy mi a helyzet, de mégiscsak érzem. Aztán van, aki a félelmét dühös indulatokkal és agresszióval próbálja leplezni. Tehát amikor valaki a magas C-n kezdi a velünk való beszélgetést, akkor tulajdonképpen benne egy olyan feszültség gyűlt fel, ami az ő félelmeiről beszél sokkal többet, mint amit mond. És akkor ilyenkor van az, hogy nem az a lényeg, hogy mit mond, hanem hogyan mondja. Még nem is az a lényeg, hogy ki mondja, hanem hogyan. Aztán megint mások mondjuk szégyent élnek meg akkor, amikor félnek. Van, akinél a félelem az ilyen tehetetlenség érzési formába jön elő. De azt gondolom, hogy azért, ami szinte mindenkire jellemző, az a bizalmatlanság és egy gyanakvás. Van egy arab mondás, hogy ne hagyd, hogy ugyanaz a kígyó másodszor is beléd marjon. Ugye? Szóval miután a test felkészült a válaszadásra, a válaszokból látjuk, hogy a félelem az egy ilyen defenzív, egy ilyen önvédelmi funkció. Aztán a félelemmel kapcsolatban beszélhetünk úgynevezett kognitív reakciókról is, amikor az agyban, ami lejátszódik, ugye, az emberben, aki fél. Ez onnan lehet felismerni, hogy félek tőle, hogy másra se tudok koncentrálni, csak a veszélyforrásra. Erről beszélek, állandóan ezen agyalok, hogy egyszerűen beszűkül az ember, a beleszűkül ebbe a félelembe. Nem lehet vele normálisan beszélgetni, mert két mondat után már az ő félelmeinél vagyunk, meg az ő problémáinál vagyunk, amit az élete legnagyobb problémájának él meg. Aztán van, aki ilyen emlékezett torzítása van, azaz, hogy hát, hogy ha már egyszer valaki megégette magát valakivel, akkor amikor jön egy újabb ilyen konfliktus helyzet avval az emberrel, akkor rögtön arra gondol, hogy na, ez megint azért van, mert megint kezdi, na most vajon mit akar, és az ember felkészül a legrosszabbra, torzítja a tényeket, és felnagyítja a problémát. És végül azt gondolom, hogy a negatív gondolatok, meg a paranoia kialakulása is a tartós félelemnek a jele, amikor már úgy szorongatják az embert nagyon erőteljesen, akkor az ember hajlamos arra, hogy jobban rettegjen, mint egyébként. Tehát amikor itt találkozunk ilyen emberekkel, és vagy akár magunkat vizsgáltuk most, akkor ha ezeket a jeleket észrevesszük magunkon vagy a másikon, akkor álljon úgy a lelki szemeink előtt ez a személy, mint egy háborús veterán, ezt szoktam mondani, hogy aki már rengeteg találatért, sok sebb helye van, fájó pontok vannak az életében, amit hogyha megérint valami, akkor ő kiáltani és üvölteni fog. És negyedszer, ezt hagytam a végére, beszélnünk kell a félelemről teológiailag is, hiszen egy Zsoltár szövegéről beszélünk, amikor ilyen bizalomdeficit van, bizalomhiányról tudunk beszélni akkor, amikor félünk. Nagyon fontos, hogy nem a támadó felé nincs bizalmunk, hanem az Isten felé nem tapasztaljuk azt a nagyfajta bizalmat a szívünkbe, ami felszabadító lehetne, ami megoldhatná a problémánkat. Amikor nem hiszem el, hogy az Isten képes segíteni nekem, amikor úgy látom a problémát, meg azt a kialakult élethelyzetet, azt a fenyegetést, mint Izrael fiai látták mondjuk Góliátot, hogy hú, ez egy nagy óriás, hogy nem is tudom, mi lesz, nem tudom legyőzni, és hát tulajdonképpen a sátán szeretné is, hogyha így látnánk, és így elhitetné velünk, hogy itt lehetetlen dolgokról van szó. Az egy nagyon nagy félelemforrás. Pedig az egyetlen igazi kiút a félelmekből az, hogyha a nagy veszélyhelyzeteinkben, a nagy góliátjaink mögött meglátjuk a hatalmas Istent, akiről azt énekeljük, mi reformátusok, te tudsz és akarsz segíteni, hát segíts bajomon, ez egy óriási nagy dolog.
Dávid is azt mondja ebben a Zsoltárban, hogy meglátta az erős Istent. Nagyon szépen és világosan leírja, vagy elmondja ebben a Zsoltárban, hogy milyennek látta, milyennek látja ő az Istent.
Igen, és szerintem nagyon jól kezeli Dávid a félelmet. Nagyon sokat tanulhatunk ebből a 27. Zsoltárból. Én arra figyeltem fel itt a Zsoltárban, hogy Dávid a félelmet először is megvallásokkal csillapította, ugye? A megvallás az egy olyan állítás, amit belülről elhiszünk, ami a szívünket tükrözi, az embernek a hitét tükrözi. Ugye vannak pozitív meg negatív megvallások, és hát Dávid a gyakorlatban, nem tudom máshogy mondani, mozgósítja a tudását, amit az Istennel kapcsolatban már megtapasztalt, mint egy körbe bástyázza magát ezekkel az igazságokkal. Olyanokat mond, hogy világosságom és segítségem az Úr. Magyarul Istennél vele a megoldás. Nem vagyok egyedül a problémámban, ugye? Az első versben ugye ott van, hogy életemnek ereje az Úr. Tehát tehetetlenségemben az Isten erővel és hatalommal fog cselekedni, nem fogok belehalni ebbe az egész helyzetbe. Aztán, ha olvasom itt a negyedik versben, jóságos az Úr. Ugye, aki nekem rosszat nem akar, mert szerető atyám. Vagy az ötödik versben, megóv engem sátrában a veszedelem napján, elrejt engem a sátra mélyén. Magyarul nem fogok belepusztulni ebbe a helyzetbe, nem találnak rám az én ellenségeim, hogy közel jönnek, érzem a halálnak a leheletét, érzem a rossz indulatot, a bőrömöt perzseli, de igazából nagy kárt nem tud bennem tenni. Ugyanerről beszél, hogy magas kősziklára helyez engem, tehát hogy úgy mondjam így, hogy ilyen elérhetetlen magasságba visz, ahol már eltörpülnek a mögöttem hagyott problémák. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ember tisztába jöjjön a bajok idején azzal, hogy na most ez nem a vég, itt nem dől össze a világ, hogy sohasem olyan tragikus a helyzet, mint ahogy az ember azt képes lenne a félelmei miatt így látni, mert még ha be is kerítenek, még ha szorongatnak is, akkor is van Istenünk. A megvallások tehát az Istenben való bizalmunkat erősítik, ugye? Így látja az Istent. Aztán a tovább lépéshez azért ettől többre van szükség, hogy ha megvannak a megvallások, akkor megvan a bizalom. És ezt a bizalmat nevezi a Biblia hitnek, ugye tudjuk, hogy hit nélkül lehetetlenség tetszeni az Istennek, de hogyha felgerjedt a hit a szívünkbe, hogyha tudom, látom, hiszem, hogy az Isten nagyobb, mint az én góliátjaim, akik rám törnek, akik körülvesznek, akik rémítenek, akkor én rá tudom bízni az egész félelmetes helyzetet az Úrra. Tehát, hogy Uram, te tudod. Dávid tehát megerősíti magát, aztán imádságban segítségül hívja az Urat. Úgy tetszik ez a megfogalmazása, hogy itt mondja, hogy halld meg, Uram, hívó hangomat, olyan szép ez, hogy a hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg, és aztán az elfogadásért könyörög, hogy fogadj el engem így, aztán védelemet kér, és végül mintegy önmagát bátorítja, erősíti a lelkét, hogy Dávid, reménykedj az Úrban, légy erős, bátor szívű, reménykedj az Úrban. Átadtad neki, hát most már a kezébe van, majd ő intézi innentől, bízzál az Istenben, mert ő rólad meg nem feledkezik. Küzd a 27. Zsoltár a félelemmel, azt lehet mondani, hogy ez egy példa előttünk, és hogy tényfeltárás után jöjjön a megvallás, aztán a megvallás után, amikor a bizalom ébredt a szívembe, jöjjön az imádság, és mikor már imádságban átadtam az én dolgomat az Istennek, akkor meg emlékeztessem magamat újra, hogy ez nem a vég, hát bízzál az Úrban, és majd a többi az övé.
Belekapaszkodnék ebbe a mondatba, hogy Uram, halld meg hívó hangomat. Olyan sok bántás ér minket, erről már beszéltünk iskolában. Csoportos bántás, ugye a bullyingról beszéltünk, ugyanígy a munkahelyen, mert a felnőttek világa sem különb. És olyan sokszor mondják azt a szülők a gyerekeknek otthon, hogy fiam, menjél be és valahogy old meg. Ez a te dolgod, rendezd le. Ugyanezt teszi a munkahelyen, megyek be, lerendezem. Vagy bemegy az iskolába és lerendezi. És itt van ez a mondat, hogy Uram, halld meg hívó hangomat, mert itt van a Zsoltár. Hogyan segít nekünk ez a Zsoltár a megküzdésben? Milyen szép lenne, ha mondjuk elimádkozná otthon a szülő, akár maga miatt, akár a gyereke miatt ezt a Zsoltárt, és lehet, hogy megtalálná, mert megtalálná sorokban a megküzdési technikát.
Jó nehéz téma a bullying az iskolában, ugye amikor a gyerekek gonoszkodnak ott egymással, közrefogják, nagyon sok esetben nem mer segítséget hívni a gyerek, úgy érzi magát talán, mint itt Dávid is, nagyon jó párhuzam, hogy körülfogják, hogy folytogatják, szorongatják, hogy nincs módja. Általában a bullyingnál az a rossz, hogy nincs senki, aki segítsen. És hát azért mennyire nagyot üt itt ilyenkor a mondat, hogy ha apám, anyám el is hagyna. Mert tényleg nagyon sokszor a gyerekre azt szoktuk mondani, hogy hát üsd vissza, meg old meg szólj be te is, vagy másik oldal ne foglalkozz vele, mert látják, hogy lehet téged húzni, és akkor csak azért is beléd állnak. Én azt gondolom, hogy a 27. Zsoltár az a keresztény gyerekeknek, a keresztény neveltetésben részt vett gyerekeket olyan, hogy így mondjuk már reziliensebbé tudja tenni, ellenállóbbá teszi az ilyen bántalmazásokkal szemben. Tehát az első dolog, én azt gondolom, hogy amikor azt mondja ez az ige, hogy az Úr az én világosságom és az én szabadítóm, kitől féljek, akkor ez mindenképpen ott van, hogy a zaklatás azért ez tényleg gyakran félelmet meg szorongást kelt, és már amikor meglátják a gyerekek a nagyfiút, vagy a nagylányt, vagy a csajokat egybe, akkor az tényleg olyan, hogy az embernek a gyomra már összerándul. De ez a vers arra emlékezteti a fiatalokat, hogy te figyelj csak, nem vagy egyedül, hogy lehet, hogy apád, anyád elhagyott, lehet, hogy a pedagógusra nem tudsz koncentrálni, mert jól be vannak védve ezek a gyerekek ilyenkor, de Isten veled van, és ő megerősít téged, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mondja ugye az Új Szövetség. Mondhatod ezt az igét, mondjuk te, akit mondjuk így bántalmaznak, mert tudsz belőle meríteni munkahelyen is, meg az iskolában is egyaránt. Aztán Ami nagyon jó, és engem úgy nagyon megerősít, hogy az Isten oltalma azért az mindig nagyobb, mint az zaklatóknak az ereje. Hogy a tábort üt ellenem egy sereg, ugye akkor se fél a szívem. Lehet, hogy az ember ilyen kisebbségben van, lehet, hogy az zaklatók többen vannak, hogy úgy érzi sokszor az ember, hogy nincs esélyünk ellenük. Én hiszem, hogy ebben a Zsoltárban Dávid is hasonló helyzetben volt, de azért tudta azt, hogy de az Isten, amikor vele van, akkor ez elég erőforrásnak kell legyen újra és újra bemenni, és hogy emlékeztetni magunkat arra, hogy figyelj csak, nem az zaklatók fogják meghatározni, hogy én most hogyan gondolkodjak magamról. Dávid, amikor ment a nagy Góliátja ellen, az előbb beszéltünk erről így példaként, tehát akkor ő azt mondta, hogy te karddal meg dárdával jössz ellenem, mindent mozgósítasz, amit csak tudsz. Én meg a seregek urának, Izrael Istenének a nevében megyek ellened. Ez a legerősebb fegyverünk, és Isten mindig győztes. Tehát, hogy ez egy óriási dolog. Aztán, hogyha ezt így magunkban realizáltuk, ugye, mi csinálunk ugyanazt, amit Dávid csinált, megvallások, nem tudom, akkor azért az Istennek a közelsége az egy megtapasztalható realitás. Tehát ez nem egy ilyen vallásos szlogen, ugye, és az Úr jelenléte, meg nem, hanem békét tud adni a fájdalmak kellős közepén. Dávid számára ugye azért a legfontosabb dolog az Isten jelenlétében létel, és hát, hogyha az iskolában bántanak, akkor meg lehet keresni mondjuk azt a helyet, azt a tevékenységet, azt az embert, és azt az Istent, akinek mondjuk a jelenlétében békére lehet lelni. Lehet ez ima, lehet ez zene formájában. Én azt hiszem, hogy még a sport formájában is lehet az Istent tisztelni. Az a legjobb, hogyha a keresztények ilyenkor összefognak. Az a baj, hogy főleg a bulingoló közösségekben nagyon-nagyon kevés támasza van egy keresztény embernek is, és itt van a gyülekezeten belüli kapcsolatnak egy nagyon nagy lehetősége, hogy akkor, amikor baj van, akkor nem hagyom, hogy az én testvéremet bántsák, hanem akkor mellé állok, és amikor már ketten vannak, meg hárman vannak, akkor sokkal könnyebb vinni ezeket a problémákat, és akkor azt kell meglátnunk a mellénk álló emberben, hogy ott Isten állt mellénk, hogy Jézus Krisztus erejével állt mellénk, tehát hogy nem engedi, hogy bármit megtegyenek rajtunk. Aztán én azt gondolom, hogy az imádság nem lebecsülendő a bullying idején sem. A csaták azok soha nem emberek ellen zajlanak, ugye erről tanít bennünket az Efézusi levél, hogy nem test és vérel van nekünk tusakodásunk, ugye nem azzal az agresszív gyerekkel, vagy az agresszív főnökkel van problémánk, hanem a mögötte lévő szellemi valósággal, és ezeket csak az Isten tudja leszerelni. És akkor kérhetem, ahogyan Dávid kéri itt ebben ebben a Zsoltárban, hogy Uram segíts, és ahogyan ez a Dávid tudod beszélni, hát mi is beszélhetünk bárkivel, mondjuk olyan jó kimondani mondjuk, hogy nagyon ki vagyok meg már, nem bírom meg, már olyan szomatikus, meg pszichoszomatikus problémáim vannak, amikor már csak úgy be kell menni ebbe a közösségbe, és nem érzem itt jól magam, meg stb. Hát akkor ilyenkor kell megfogni valakinek a kezét, és akkor figyelj, van 3 percet, hogy beszéljünk. Olyan jó, hogy Isten mindig ráér a másikra, és nekünk keresztényeknek is nagyon fontos lenne, hogy újra és újra oda tudjuk magunkat tenni. És én azt gondolom, hogy ha ezzel a hittel tudunk ott lenni, és akkor bátorítani tudjuk egymást, hogy légy erős, reménykedj az Úrban, akkor ezzel tulajdonképpen tényleg az Isten kezébe bíztuk, és hogy igen, ma ilyen nap van, most ilyen agresszívek, meg stb., de hogy az Úr a kezébe vette abba a pillanatban, hogy én átadtam neki, és nem veszem vissza a kezembe ezt az egész ügynek az intézését, akkor Isten azt fogja intézni majd. Szoktam mondani, lehet írni mondjuk listát azokról a dolgokról, amiért hálás vagyok, hogy amikben az Isten már engem kiszabadított, kisegített. Emlékszem egyszer egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltam, annyira bántó volt az a közeg, az a körülmény, amiben benne voltam, és tényleg a teljes apátiába bele lovaltam már magam ebből a bántalmazó kapcsolatban, amiért, és egy nagyon kedves barátom leültetett a feleségével, éppen egy ilyen komoly zenei koncert után voltunk, és látták, hogy nagyon mélyen vagyok, és nem engedték el a kezemet, én máig nagyon hálás vagyok nekik, és akkor leültettek, és elkezdtek beszéltetni, és elkezdték mondani, hogy de hogy lettél lelkész, de akkor, hogy miket tapasztaltál meg, hogy tényleg, hogy Isten, és akkor ez úgy van, semmi más nem csináltattak velem, mint utólag kiderült, hogy elmondatták, hogy milyen nagy dolgokat tett értem már eddig is az Isten, és soha nem fogom elfelejteni a szemüket, amikor olyan kérdőn rám néztek, így mosolyogva, az félig könnyesen a feleség, hogy akkor nem is értem, hogy mi a problémád. Hát, hogyha Isten eddig ennyire kisegített és szabadított, akkor akkor szinte ugyanezt mondták, mint amit itt mond Dávid, hogy reménykedj az Úrban, hogy légy erős, és bátorodjon meg a te szíved, mert itt nem ez a vég.
Hogyan ér össze az Ószövetség az Új Szövetséggel ebben a Zsoltárban? Hogyan beszél ez a Zsoltár Jézus Krisztusról?
A képek azok, amikben én azt gondolom, hogy minden Ó és Új Szövetség egyben lehet. Például, amikor azt mondja, hogy az Úr az én világosságom, ugye kitől félnék, akkor az Új Szövetségben találkozunk Jézussal, mint világossággal, ugye, aki vezet, ugye, aki kijelenti magát, hogy én vagyok a világ világossága, és aki engem követ, az nem járhat a sötétségben. Valahogy a világirodalomban is olyan szépen valahogy így tükrözik ezt, hogy amikor nem vagyunk jól, akkor olyan most olyan sötét időket élek. Most úgy beborult az ég, és akkor ilyen vannak ezek a keresztény sablonok, hogy a felhők fölött mindig süt a nap, meg nem tudom, amit nagyon nehéz érezni akkor, amikor éppen benne van az ember. De ha az én hitem az nem egy ilyen unitárius hit, hogy van egy atya valahol messze a távolban, hanem van nekem egy megváltó Krisztusom, aki a Szentlélek által közel jött hozzám, akkor ő az én legsötétebb napomat is be tudja ragyogni, és az én örömem az nem biztos, hogy abban rejlik, hogy már megoldott a problémám, hanem az, hogy ez a szerető Jézus ott van, és a vele töltött időben, mondjam így, hogy felszabadít annak a félelemnek a gondolata alól, ami ott van, aztán majd persze ez alakul, és majd kifogom magamban dolgozni. Aztán, mikor azt mondja ez a Zsoltár, hogy elrejt engem sátrában a veszedelem napján, akkor Jézus úgy jelenik meg, mint menedék. Vagy amikor azt mondja ez a Zsoltár, hogy egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam életem minden napján, akkor Jézus úgy jelenik meg, mint a templom, mint aki befogadott az Atya állandó közösségébe. Amikor ez a Zsoltárban Dávid kiált, hogy halld meg az imádságomat, amikor kiáltok, akkor Jézus, mint közben járót látjuk az Új Szövetségben, akin keresztül kiálthatunk az Atyához. És hát azt gondolom, hogy Jézus, mint a legnagyobb remény, ami életünk drámájának a legnagyobb feloldója látszik itt, akiben, ha hiszek, akkor megbátorodhat az én szívem, hogy igen, reménykedhetek, bátorodhat a szívem, mert az Úr a kezében tart minden. Én azt gondolom, hogy valahol így, ilyen képekben kellene látnunk itt most ennél a Zsoltárnál az Új Szövetséget.
Milyen félelmetes, és egyben milyen csodálatos, hogy több ezer éves szövegeket imádkozunk, és a mai életünkhöz ad kapaszkodót. Köszönöm szépen a magyarázatot. Két hét múlva melyik Zsoltárt imádkozzuk?
Hát, hogyha Isten megsegít bennünket, akkor azt gondolom, hogy jöjjön a 28. Zsoltár, amikor arról van szó, hogy az Isten bennünket meghallgat, és hogy lehet olvasgatni, és hát kívánok a testvéreknek nagyon sok áldást itt a további időszakban is. Áldás, békesség!
Kedves hallgatóink, az imént a 27. Zsoltár magyarázatát hallották Dezső Attila sátoralja újhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.